Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 21-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Alajosok és a Lejlák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Nyírbátorban 9 nemzetközi hírű vállalkozás több mint 7000 embert foglalkoztat a térség 200 településéről.
Nagyjából 200 településről járnak dolgozni napi szinten ingázók Nyírbátorban, ami település méretéhez képest mindenféleképpen kimagasló. Valóban a 9 nagyvállalat több olyan is van, ami több ezer főt foglalkoztat. Jelentős terhet is jelent, nyilván előnyt is jelent a település számára.
Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok.
Vezető baleseti jobb általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetéstechnikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatokat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és nem az útvonal vezetésnek megfelelően választák meg sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Alkil benzollal szennyezett humuszt adott ingyenesen a BYD azoknak a környéken élő gazdáknak, akik erre igényt tartottak. Persze akkor még senki sem tudta, hogy rákkeltő anyaggal szennyezett az ajándékhumusz egy része. Az illékony alkil benzol valószínűleg már nincs a talajban, és az sem biztos, hogy a rajta termett gabona szennyezett. Ennek ellenére a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal a termények megsemmisítéséről döntött. Nagy Margit riportja.
Hogy a humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet.
Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Autohangeri Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
A humusz kitermelése és kihelyezése az építési területről tavaly novemberben kezdődött. Aztán egyszer csak abba maradt, meséli Földi László.
Januárban leállt a kiszállítás, semmilyen konkrétumot nem kötöttek az orrunkra, hogy ez miért áll. De mi nem vagyunk érintettek a szennyeződésbe elvileg.
A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területeken kitermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon. Ezt megerősítette Vad Róbert, a rendőrség szóvivője.
Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
Mindeközben a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki. Ebből a labor eredmények alapján mint egy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat.
Egyszer csak kaptam egy határozatot.
Péter Magdolna bérbeadja kis területű földjét. A múlt héten szembesült a kormányhivatal határozatával.
Ez van a határozatban, hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni a határozat készhezvételétől számított 14 napon belül. A megsemmisítés megkezdés előtt a növény- és talajvédelmi hatóságot írásban értesíteni szükséges a megsemmisítés tervezett időpontjától. Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
15-től 150 millió forintig terjedő bírsággal fenyeget a kormányhivatal?
Így van.
Ön a tulajdonos ennek a földnek, a bérlője, a hasznosítója egy valaki. Hát akkor ezzel neki van dolga, nem pedig önnek.
Igen. Most ez az úriember újabb talajmintát vetetett, és hívott, hogy megvan az eredmény, és hogy semmiféle mérgezés nincs a földön.
Nyilván ezt a talajmintát akkreditált laborban kell, hogy bevizsgálja.
Még nincs a kezembe semmiféle dokumentum, de ő elzárkózik a megsemmisítés elől, ugyanis 2-3 hét múlva aratni kéne ezt a búzát, és ő semmi szín alatt nem szeretné ezt megsemmisíteni. Én nevemre szól, én kaptam, öten kaptunk, ha jól tudom, összesen.
Igen.
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben megsemmisítjük ezt a búzát, mert meg kell, kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen. Mert itt valaki hibázott.
A kormányhivatal azt írta egyik közleményében, hogy a BYD-val szemben indított polgári peres eljárással lehet majd jogorvoslatot kérni. Önöknek, ötüknek.
Valószínű meg is fogom tenni, mert ez így nem maradhat. Mivel nem én idéztem elő ezt a szennyeződést, mégis nekem kell ez ügybe pereskedni, azért idegeskedni, időpénz, stb.
Ki a felelős egyébként ön szerint?
A BYD.
Az érintett öt gazdálkodó birtokvédelmet kért a szegedi törvényszéktől. Közben a Csongrás Csanád vármegyei kormányhivatal műsorunkhoz megküldött közleményében arról tájékoztat, hogy a 2026 április és június között végzett akkreditált mérések alapján már nem mutatható ki határértéket meghaladó szennyeződés a szóban forgó területeken. Ezzel a kormányhivatal lezárta a környezetvédelmi eljárást, és 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD Autohungary Kft-t. Hogy a kormányhivatalnak a környezetvédelmi engedély kiadásakor kellette volna vizsgálni a talajt, illetve az említett földeken megtermett gabonából vettek-e mintát, arról nincs tudomásunk, a kormányhivatal ugyanis nem kívánt nyilatkozni semmiről, ebben a témában csak közleményeket adott ki. Az viszont tudható, hogy legközelebb erre szakosodott akkreditált laboratórium csak Bécsben van. Friss információ, hogy a gazdák megkapták a birtokvédelmet, így időt nyertek. Egész évi munkájuk és megélhetésük a tét. Ha mégis meg kell semmisíteni a terményt mind az öt gazdának, a kérdés az, hogy kikártalanítja majd őket.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Nyírbátor az a kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol 9 nemzetközi hírű vállalkozás több mint 7000 embert foglalkoztat a térség 200 településéről. Máté Antal polgármester ezt abból a szempontból is jónak tartja, hogy a város 12 ezer lakosának van megélhetése. Azt is elmondta, ma már azon dolgoznak, hogy a jövő kihívásainak is megfeleljenek. Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Nyíregyháza megyei jogú város után Nyírbátor az a kisváros, amely a legtöbb ipari beruházással, leggazdagabb ipari parkkal rendelkezik. Máté Antal a város polgármestere. Hát mostanában már azt mondják, hogy a körforgalmak városa Nyírbátor. Hát ez biztosan nem véletlen, hogy így alakul, tehát valami elképzelés mentén készülnek, jönnek létre ezek a körforgalmak. Az iparosításra kell gondolnom, vagy az úthálózat ilyen szintű fejlesztésére?
Több szempont van, ami miatt nyilván ezek a fejlesztések létrejöttek, kialakultak. Az egyik, amit mindig el kell mondanunk, hogy Nyírbátor logisztikai szempontból, lokáció szempontjából igen különleges, kiemelt helyen van. A Mátészalka, a Nyíregyháza, a debreceni közlekedési csomópontban, és ehhez még hozzájön most már a Nagykároly irányába történő közlekedés, ami a romániai schengeni csatlakozást követően még inkább felerősödött. Nagy a tranzitforgalom. Ez előnye is hátránya is a városnak, nem véletlenül, hogy a régi só útvonal is Nyírbátoron ment keresztül, amikor Erdélyből hozták a sót.
Nyírbátorban van is olyan utca, hogy Sóhordó utca.
Így van, erre büszkék vagyunk, de ez mondjuk nem a mi munkánk eredménye, lehet így fogalmazni, ez az elhelyezkedés a településnek, ehhez kapcsolódik egy nagyon erős turisztikai rész is, és van most már az utóbbi 20 évben egy nagyon erős ipari forgalom, ami teherforgalommal, személyforgalommal is jár. Ezek mindegyike megjelenik a településen, miután elkerülő útja nincs a településnek, még bizony benne, benne, hogy ez nem tart már sokáig. Így meg kell oldanunk a településen keresztül közlekedőknek a biztonságos áthaladását, és erre ma a 21. században nincs jobb megoldás, mint a körforgalom. A körforgalom azért egy zseniális találmány, mert akkor is tökéletesen működik, ha alig van autó, és akkor is jól működik egyébként, ha rengeteg autó van. 12 000-es kisvárosban 5-6 körforgalom, ez mindenképpen soknak számít, így van.
Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy vagy a lakosság igénye a körforgalom, vagy pedig az az ipari fejlesztés, fejlődés, ami tapasztalható. Hát ide 6-7 000 emberbe jár dolgozni, ha jól tudom.
Igen, nagyjából 200 településről járnak dolgozni napi szinten ingázók Nyírbátorban, ami település méretéhez képest mindenféleképpen kimagasló. Valóban a 9 nagyvállalat, több olyan is van, ami több ezer főt foglalkoztat. Jelentős terhet is jelent, nyilván előnyt is jelent a település számára, hiszen az embereknek van munkájuk, ez a legfontosabb, a városnak van bevétele, van kivel együttműködni, de persze terhet is jelent, nem csak a közlekedés terhelés, hanem azért ebben zajterhelés van, levegőtisztasági kérdések van, a környezetterhelés van, van jó néhány olyan egyéb körülmény, ami nehezíti az életünket, és van egy csomó megoldandó feladat, mert ennyi ember mellett a lakhatás, a szórakozás, a kikapcsolódás, a pihenés, az oktatás, az egészségügyi fejlesztések magukkal hozzák a gazdasági fejlesztés, mert ezek a kiszolgáló vagy kapcsolódó szolgáltatások, közszolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezt az ipari fejlesztés fejlődést fent tudjuk tartani.
Még a kiművelt emberfőkre is szükség van. Mérnökök kellene, technikai és technológiai fejlesztés csúcsát követeli a repülőgépgyár és az összes többi.
A hétköznapi ember azt gondolja, hogy egy település gazdasági fejlődése az ahogy esik, úgy puffen alapon történik. Ha jön egy cég, akkor örülnek a település, és akkor munkahelyek jönnek létre. Mi kezdetektől fogva sokkal tudatosabban terveztük a gazdaság működését. Egy szempontot mindenképpen szeretnék kiemelni, ez pedig arra törekedtünk, és ez úgy gondolom sikerült is, hogy a gazdaság sokszínű legyen. Kérdéses, hogy miért fontos, de nagyon könnyű rávilágítani. Az emberek nem egyformák. Ahány ember annyi féle, mindenki más szeret csinálni, mindenkinek más a szakmája, máshoz ért, másban tehetséges, és egy kisvárosban az kulcskérdés, ha azt szeretnénk, hogy az emberek ne költözzenek el, akkor minden végzettséggel, minden képességgel, minden fajta irányultsággal rendelkező ember számára tudni kell munkalehetőséget biztos. Mi arra készültünk, és úgy gondolom, hogy ez példaérték, ami Nyírbátorban megvalósult, ahogy van élelmiszeriparton, repülőgépiparon, vegyiparon át, a 9 multi, 9 különböző szektor, és ez nem csak abból a szempontból volt érdekes, vagy érdekes most, hogy minden típusú munkát tudunk kínálni, tehát a munkaerőpiaci kínálatunk nagyon színes, és ezzel tudjuk itt tartani az embereket, hanem a gazdaság sokkal ellenállóbb. Erre egy nagyon jó példa a COVID idején, amikor ugye megállt a gazdaság. Nekünk voltak akkor is olyan gyáraink, ami tisztítószereket gyártott, vagy élelmiszer gyártott, ami meg virágzott abban az időszakban, mert arra volt szükség. Utána meg másik gyárak fejlődtek. Tehát a sokszínű gazdaság a munkaerőkínálat szempontjából sokszínű, és ellenállóság szempontjából sokszínű. Most igazából a jövőt keressük már, hogy merre tudunk tovább haladni.
Végszót a számba adta polgármester úr. Fejlődik az ipari park, vagy új üzemek letelepülése is várható?
A jövő kiszámíthatat, de értenünk kell, hogy merre halad a világ, és így merre kell haladni nekünk is. Ma a mai közbeszédben szintén egy fontos téma, ez a van-e munkaerő, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyfelől van szabad munkaerő, másfelől nagyon nehezen integrálhatóak a munkaerőpiacra. Ez már nem csak a vállalatok feladata lesz a jövőben, hanem a kormány, az önkormányzat, az oktatási rendszer, a szociális ellátórendszer feladata lesz. Ez egy nagy kihívás. A másik, hogy ezzel párhuzamosan megy előre a technológia. Tehát azok az üzemek, amik ma működnek, azok egészen biztosan 10-20 év múlva nem fognak tudni így működni. Jön az automatizálás, a mesterséges intelligencia, és ez nem csak az informatikai szektorban tombol, hanem az a legegyszerűbb gyártókapacitásoknál is meg fog jelenni. Ez a jövő, viszont ehhez képzettebb munkaerő szükséges. Mi már nem abban gondolkodunk, hogy újabb gyárakat hozzunk Nyírbátorban, mert egy azt gondolom, hogy 12 000-es városban 9 multinacionális vállalat az pontosan elegendő. Hanem inkább azt kell megtalálnunk, hogy ezek a cégek hogyan modernizálódnak, és az itt dolgozó emberek hogyan tudnak ehhez kapcsolódni. Ugye mégiscsak azért csinálunk mindent, hogy az embereknek jobb legyen az életkörülménye, úgyhogy most ennek a menedzselése történik. Szeretném, hogyha a város ebben is élenjáró lenne.
Megkezdődött a nyári utazási és turista szezon, ilyenkor sokan indulnak belföldi vagy külföldi nyaralásra. A gondtalan pihenés érdekében azonban nem csak a bőröndöt érdemes időben összepakolni, hanem az úti patikát is. Hogyan készüljünk fel a legváratlanabb problémákra? Rafai Emőke riportját hallhatjuk.
Hogyha utazunk, akkor semmiféleképpen nem maradjanak ki a láz- és fájdalomcsillapítók, a hasmenésre, illetve a hányásra, illetve az utána lévő elektrolit utánpótlásra ható szerek és az antihisztamin.
Dr. Kárpáti Zsófia szakgyógyszerész mutatja, hogy mi legyen nálunk nyaralásnál. Az utipatika alapját a láz- és fájdalomcsillapítók, a hasmenés és hányás kezelésére szolgáló készítmények, valamint az elektrolit pótlószerek alkotják. Emellett az allergiás reakciókra is érdemes felkészülni.
Egy jó utipatika az minden esetben személyre szabott, hiszen teljesen mást kell bekészíteni a gyógyszerekből egy gyerekes családnak, mást egy túrázónak, mást egy idősnek. Ami nagyon fontos, hogy ha vannak rendszeresen szedett gyógyszereink, akkor abból mindenképpen az utazás teljes időtartamára vigyünk magunkkal elegendő mennyiséget. Mindenféleképpen legyen nálunk láz- és fájdalomcsillapító, hasmenés elleni készítmények. Nagyon fontos a fényvédelem. Különböző fényvédőszerek vannak, amelyek elérhetők, vannak fizikai, illetve kémiai szűrőket tartalmazó fényvédők, az érzékenyebb bőrűeknek, a gyerekeknek, akik allergiára hajlamosak, nekik mindenféleképpen a fizikai szűrős fényvédőket szoktuk javasolni, ezek azonnali védelmet nyújtanak, mint egy visszaverik a fényt, a kémiai szűrők pedig elnyelődnek a bőrben, és azáltal fejtik a hatásukat. Nagyon fontos, hogy a fényvédőket folyamatosan kell kennünk a nap folyamán, hiszen azok bizonyos idő után elvesztik a hatékonyságukat. Készüljünk fel mindenféleképpen allergiára, hiszen hogyha különböző országokba utazunk, akár egzotikus országok, nagyon sok mindent eszünk, iszunk, kipróbálunk, amit egyébként nem szoktunk. Itt sokszor felléphetnek allergiás reakciók, ezért mindenképpen legyen nálunk allergia elleni készítmény. Különböző csípések ellen is fel tudunk készülni. Nagyon sokféle újfajta gyógyszerforma van már forgalomban. Gyerekeknek szúnyogriasztó tapaszok, mintával ellátva hullancsriasztó, szintén tapaszok, illetve hajgumi karkötők állnak már rendelkezésre. Hogyha gyerekekkel utazunk, akkor az utazási rosszul létnek a elkerülésében már nyalóka formában is találunk olyan gyógynövénytartalmú készítményeket, amelyekkel ezt a kellemetlenséget is elkerülhetjük.
A gyógyszerek mellett egy másik fontos dokumentumról sem szabad megfeledkezni utazás előtt.
Nagyon fontos, és felhívnám a figyelmet, erről meg szoktunk feledkezni. Egyrészt, hogy az érvényességét ellenőrizzük, vagy hogy egyáltalán, hogy legyen nálunk az Európai Egészségbiztosítási kártya. Ez a kis kártya, ez nagyon sokat érhet, hogyha valakinek nincsen, akkor a kormányablakban személyesen pár perces ügyintézéssel azonnal megkaphatja. Ettől váratlan helyzetek jelentős költségektől kimérhetjük meg magunkat, hiszen ez a kártya ez feljogosít minket arra, hogy az adott Európai Unión belüli országban az ott élőkkel egyenértékű társadalombiztosításban részesüljünk.
Sopronban az utazók többsége már rutinosan készül a nyaralásokra, és a rendszeresen szedett gyógyszerek mellett a leggyakoribb panaszokra is gondol.
Saját gyógyszereimet szoktam vinni, és fájdalomcsillapítókat, meg olyant, hogy ha olyan hasmenés vagy hányás, ilyen dolgok lennének. Éppen most fogok repülni.
Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, orrspray mondjuk, vagy tengervizes orrspray, raktapasz, vagy sebhintőbor.
A szakemberek szerint egy jól összeállított utipatika nem foglal sok helyet a bőrönben, ugyanakkor komoly segítséget jelentett, ha a nyaralás során váratlan egészségügyi probléma adódik. Éppen ezért érdemes még indulás előtt átgondolni, mire lehet szükségünk az utazás alatt.
Az elmúlt hetekben aggasztó mértékben emelkedett a motoros balesetek száma Hevesvár megyében. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es utat a Mátrában. Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok. Ez nem csak balesetveszélyes, hanem a helyieket is zavarja. Azt mondják, nem csak élhetetlen így a környék, de a turizmust is visszaveti. Pilisi Csenge riportja.
Hetente történik baleset a Mátrában. Május végén egy 23 éves motoros vesztette életét a 24-es főúton. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es főutat, mondja Erdélyi Róbert, a lezredes, a Hevesvár megyei balesetmegelőzési bizottság titkára.
Vezető baleseti jog általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetés technikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatakat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és nem az útvonal vezetésnek megfelelően választják meg sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek, kanyarba átsorulnak a túloldalra, elesnek, szalagkorlátnak vagy egyéb szembejövő gépjárműnek ütközve szenvednek sérüléseket. Tudomásul kell venni, hogy itt nincs bukótér. Tehát itt, ha valaki elesik, elcsúszik, akkor nagy valószínűséggel vagy egy szembejövő járművel találkozik a már csúszó vagy bukfencező motoros teste, vagy szalagkorláttal, vagy egyéb olyan tereptárgyal, amely ütést mérhet a testre. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a
lehetősége a súlyosabb sérülések bekövetkezésének.
A probléma inkább azzal van, amikor indulnak, mert akkor azt nagyon odahúzzák nekik, és akkor az fűrepesztő, ugye akkor is belehúznak, amikor nem állnak itt meg, hanem egyenesen mennek tovább parádra.
Azt mondják, versenyt is tartanak itt a kanyarokban.
Ketten, hárman, amikor így összeverődnek, és akkor egymással rivalizálnak.
Mennyire balesetveszélyes egyébként, ahogy így közlekednek?
Szerintem azt a 24-es úton, ahogy jövünk föl Gyöngyöstől egészen idáig, az út mentén azért ott jelzi a rengeteg oszorú kereszt, amik ki vannak rakva jobb meg bal oldal.
Amikor közlekednek, mindenki meg akarja mutatni mindenkinek, hogy ő a jobb autós, jobban megy, jobban előz, jobban húz. A motortípus is válogatja, hogy mennek nagyon jók a motorok, nagyon gyorsak, jól gyorsulnak ki és használják. Aki ügyes, az ügyes, aki meg téveszt, az meg kórházba kerül valami kisebb vagy jobb bajjal, mert a motoros nagyon sérülékeny. Az autós ráhúzza a kormányt, az autósnak ez nem tetszik. A motoros is szidja a bukósok alatt, mert nem tudja megelőzni, mert udvariatlan.
A környékbeli települések korábban már aláírást is gyűjtöttek a száguldó motorosok ellen, de a helyzet azóta se változott, mondja Holló Henrik Parácsosvár polgármestere.
Nem a szelíd motorosokkal van probléma, hanem azzal a 15-20%-kal, akik versenypályának nézik a Parácsosvár-Mátraháza közti szakaszt. Való igaz, hogy Magyarország legszebb, legszerpentinesebb útja, 170-nel mennek a Mátrába, mit feltesznek a YouTube-ról meg lehet nézni. Azon kívül nem gyári kipufogót használnak. Életveszélyes közlekedni péntek, szombat, vasárnap. Egyszerűen az itt lakók nem tudnak békésen átmenni Gyöngyösre vásárolni. Ezért úgy döntött a település, hogy aláírásokat gyűjt, amihez csatlakozott Parád és Bodony települések is. Mind a három település azt szeretné, ha ezek megszűnnének, vagy korlátozva lennének, ugyanis mind a három település egy üdülő falu, és ami itt folyik, az már nem, hogy pihenni lehessen, hanem egyszerűen felháborító, és nem beszéltem még arról, hogy tájvédelmi körzet, Natura 2000 terület, a sok elütött madárka, szarvasok, őzek, amik szinte mindennaposak. A statisztikák kimutatták, hogy mennyi baleset van. Szeretném, ha megszűn ez az irdatlan állapot.
Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznye vásár elnevezésű rendezvényt.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban az Északi Járműjavító épületében. Az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, este 23 és 28 fok között alakul.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. A cseresznye és a megy kevesebb energiát tartalmaz, mint amennyit a szervezetünk a lebontása folyamán eléget.
A legkevesebb szénhidrát az áfonyában, a szederben, a málnában, az almában, eperben, őszi barackban van, a többi gyümölcsben jóval több.
Nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt.
Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Hogyan készítsünk szódavízzel medgy és cseresznye befőttet? Milyen receptek alapján készítsünk medgyszörpöt? Mely gyümölcsök előnyösek a cukorbetegség szempontjából? A cseresznye és a medgy kevesebb energiát tartalmaz, mint amennyit a szervezetünk a lebontása folyamán eléget.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Van egy nagyon egyszerű befőzési módszer a szódavízzel. Megmosuk a gyümölcsöt, betesszük üvegbe, előtte elkészítjük mellé a kupakot, egy kis cellofánt, mindegyik üvegre teszünk egy borsonyi szalicilt, annyi cukrot, amennyit a megy vagy a cseresznye megkíván, ezekre a csonthéjasokra vonatkozik. Föltöltjük üveges szódavízzel, amit az üzletbe veszünk, azonnal lezárjuk, feltesszük a polcra, és tavasszal elővesszük, ropogós, finom, benne marad minden vitamin, mert nem fő.
Pajtás Ferencnél is gyönyörű szép ez a falmi.
Ez a pándi megy kis tarcson, azt lehet mondani, hogy az van inkább elterjedve, meg a diófa, ez a kettő, amit utcán megtalálható.
Itt önellátásra dolgozik.
Vagy a hűtőláda, vagy lefagyasztásra.
Magozva.
Magozva, igen. És utána, hogy mennyi menjen be, ez mindig a vita tárgya. Igen, hát a hűtőláda belefér, mert 300 literes, szóval azon nincsen gond, csak én szörpöt akarok inkább belőle csinálni. Megy szörpöt, és hát a család ezt nem magizóan akarja támogatni.
Pedig az is nagyon finom, például lehet főzve is, meg lehet hidegen is. Hidegen minden érték benne marad.
Igen, most ugye az interneten többféle receptet kezdtem el nézegetni, és abból próbálom összeszűrni, hogy melyik legyen a legjobb, meg a leggyorsabb variáció.
Hátrább megyünk, mert mutattam már az előbb, csak eljöttünk a megy fel ki. A medgy feldolgozásának nagyon sok ága lehet, szörp, lekvár.
Bor is lehet, vagy állatokat is készíthetünk belőle.
Mert itt van egy hordó.
Hát igen, ebből...
Cefre készülődik.
Tiszta cseresznye.
Tehát lesz egy szintiszta cseresznye.
A szintiszta cseresznye.
Lesz egy szintiszta medgy is esetleg?
Nem, az nem. Abból csak szörp, a medgyben most nem.
Mert egyébként aszalványt is lehet belőle készíteni, akár aszalógéppel, vagy pedig nagyon tűző napok vannak. Tényleg, ha az ember készít egy kis keretet, arra egy szúnyoghálót tesz, hogy ne szálljanak rá a legyek, vagy más rovarok, finom aszalványt is lehet készíteni.
De azt is lehet, vagy légkeverős sütőbe
igen,
is
vannak
meg,
külön.
Meg lehetne csinálni, de nem, most én ragaszkodok a megyszörphöz, mert én most abban éltem be, hogy azt akarom, mindenféleképpen megyszörpöt szeretnék.
Akkor, ha elmondhatom a saját gyakorlatomat, én úgy szoktam készíteni a megyszörpöt, kettős hasznosítás, tehát hogy a hús, a gyümölcs hús se veszten el, hogy kimagozzuk a medgyet, és ízlés szerint egy kiló medgyre számítva 50 dekától lehet fölmenni akár egy kilóig is, tehát hogy egy az egyben, magozott medgy és cukor, és akkor a cukor annyira átjárja, hogy már elolvad és ki is vonja a medgylevet a medgyből, és akkor ott marad ez a cukrozott finom medgyhús, ami süti alapanyag lehet aztán később, és akkor van így hidegen elkészített szörp alapanyagunk is.
Nekem ez a fő gondom, a magozás, ugye mely, a nagyon sok megy van ahhoz, hogy magozzam. Találtam most fönt a neten, amit nem kell magozni, hanem maggal együtt lehet sajtolni.
Tehát ki lehet sajtolni a gyümölcsöt?
Igen, edénybe kell 24 óráig állni, hagyni cukorral együtt minden, ugye szalicén, citromsav.
Nátriumbenzoát is lehet, ugye a szalicén helyett?
Igen, igen, igen. Ja, meg 3 liter víz hozzá, 8 kilóhoz, ugye? És akkor azon keresztül.
Pelenken keresztül
átszűrni.
Igen, mert a gondot, ugye ezek a pici kis gyümölcs-hús cafatkák okozzák, azokban el tudnak rejtőzni az élesztő gombák, és akkor.
Hol lesz a szörpünkből, amit eddig el szerettünk volna kerülni. De hát az lesz belőle, akkor szerintem az se fog kárba menni itt a családba. De én jobban szeretnék a szörpöt.
Hát ez a végső.
Ez a végső állomás. Most szörp, most ebbe gondolkozok.
Nagyon sokféle tartósítási mód lehetséges. Van egy készülék, amelyik ilyen gőzölő eljárással finom gyümölcslevet is tud készíteni, és fölnyitom a tetejét. Ott vannak benne a cseresznyeszemek, és forró gőz járja át, és akkor a végén egy kis csövön ki lehet engedni. Már itt vannak a konyhában az üvegek. Ennek az az előnye, hogy se tartósítószer nincsen benne, se pedig cukor nincs hozzáadva, tehát a természetes gyümölcs cukor van benne, tehát hogyha például valaki cukorbetegségben szenved, és megnézi a táblázatot, hogy egy cseresznyében körülbelül mennyi a cukor, akkor azt egy az egybe meg tudja számlálni, és mondjuk egy 180 g-os szénhidrát diétánál, amit egyébként ajánlanak is a doktorok, például Telegdi Margit doktornővel beszélgettem erről, hogy a cukor, az egyszerű cukrok, illetve az összetett cukrok.
Cukorbeteg elvileg kétszer, vagy maximum ritkán háromszor egy héten ehet burgonyát, mert annak is eléggé nagy a vércukoremelő hatása. Mindent be kell számítani az egész napi szénhidrát szükségletbe, vagy fogyasztásba, a legapró részletekig. Minden ételt és italt, amiben szénhidrát van.
A gyümölcsök világa is mennyire megosztó?
Hát a gyümölcsök között is igen nagy különbség van. A legkevesebb szénhidrát az áfonyában, a szederben, a málnában, az almában, eperben, őszi barackban van, a többi gyümölcsben jóval több.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt, másnap pedig néhány termelő a szolnoki helyi termékpiacon kínálta a gyümölcsöt. Bár a korai fajtákban inkább a fagy aratott, a későbbi érésűek, mint például a nagykörűi ropogós eredetvédett cseresznye szép termést mutat. Az árról és a növényvédelemről is kérdeztük az őstermelőt, Barát József alpolgármestert.
A tegnapi cseresznyevásáron soha nem látott létszámba képviselték magukat a nagykörői termelők, több mint 30 árus jelent meg, egymás egyén hátán voltunk, úgy kínáltuk a cseresznyét a vendégeinknek, ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében. Úgyhogy ezzel a problémával nem kellett számolnunk. Az utóbbi napokban, hetekben az esők is némileg segítettek, úgyhogy a méret is kezdett kialakulni. Összességében egy rendkívül roppanós, fényes és mutatós gyümölcsöt tudtunk kínálni.
A megjelenő vízmennyiség nem okozta a cseresznyének a repedését?
Nem, nyomokban sem láttuk, tehát valószínűleg olyan annyira hiányzott, és nem annyira intenzív és hosszú esők voltak, hanem inkább áztató volt éjszaka, és tehát egyáltalán nem érzékeltük.
És a mérettel is elégedettek a nagykörűiek?
Nagyon furcsa a helyzet, és itt egy kicsit a fagyról is beszélnék, mert én mindig büszkén mesélem, hogy nagykörűben az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben minden évben születeltünk, még akkor is, amikor az országot sok helyen 100%-os fagy tarolta le. És ez tulajdonképpen az idén is igaz, annyi különbséggel, hogy a külterületet azért nagyon érzékenyen érintette a fagykár. Furcsa helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagykörűben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van. Ez a fagykár egyébként a utóbbi évek közkedvelt cseresznyét, a Carmen cseresznyét érintette leginkább, ami a koraiságával, a nagyságával ugye nagyon hamar népszerűvé vált. A Germesdorfi az még talán érhetett volna egy kicsit, de most már hozza azt a roppanóságot és azt a különlegesen jó ízt, amire alapvetően a nagykörűek büszkék. A Germesdorfiról annyit emelnék ki, hogy ami nem is igazából Germesdorfiként illik már emlegetni, mert nagykörű ropogós néven 8. éve önálló fajta nevet kapott, és valószínűleg, hogy ez egy nagykörűben kialakult tájfajta, ami nyomokban hasonlít a Germesdorfihoz, de annál szebb és jobb.
A fagyuk után milyen növényvédelmet igényelt a cseresznye?
Hát sokan, egyre többen dolgoznak tudományosan. Itt vannak bizonyos készítmények, ezek a mikroelemtartalmú bor és egyéb mikroelemtartalmú készítményekkel próbálunk segíteni, de azért ezt is el kell mondani, hogy bizonyos mínusz után már ugye ez sem képes hatni. Néhányan egészen modern szereket is bedobtak. Ezek helyenként használtak, de csodát ezek sem tudtak tenni. Igazából két fagyhullám volt, és a virágzásban sikerült megvédenünk, szinte tökéletesen. A május elsőre virradó éjszaka, ez a nem várt hirtelen leülés, helyenként mínusz 5 fok körüli leülés, az volt az, ami alaposan megritkította a termést.
És konkrétan a növényvédelemben, a permetezésben a gazdák össze tudtak most állni, mert azt tervezték, hogy nagyobb egységben lehessen permetezni.
Megjelent, hogy a nagyobb, tudatosabb gazdák azok közösen gondolkodnak. Volt egy tanfolyam sorozat is, ez igen népszerű volt, és sokan jelen voltak.
Az értékesítéssel van-e problémájuk?
Az értékesítésnek nagyon sok furcsasága van. Nagyon nehezen indult a szezon. Igazából a sok fagyos előrejelzés miatt, hogy arra számított mindenki, hogy nagyobb lesz a kereslet, de nagyon nehezen indult el az egyéni értékesítés. Érdekes módon a furgonos kereskedők is elmaradtak, nevezzük így őket a faluból. Néhány éve még 4-5 furgon állt és várta az árut, akik zöme ugye Lengyelországba szállított, és Lengyelországból is erős fagyokat jelentett. Mi azt vártuk, hogy ott erős lesz a húzás abba az irányba. Gyakorlatilag nem jelentek meg kereskedők, mindenki az egyéni stratégiát követi, illetve azért vannak próbálkozások csoportos értékesítésre, közösségekbe, internetes áruházakba, és ez talán, azt hiszem, ez is lesz a jövő.
Elégedettek a felvásárlási árral a nagykörűi gazdák?
Igazából ki sem alakult, mert ahogy említettem, ezek a korai fajták, amiknek már itt van az időszaka, azok nagy részt lefagytak, a Germesdorfi most kezd el érni. Amiből kiindulunk, ugye ez a hétvégi esemény és a cseresznyevásár, én úgy gondolom, hogy itt elégedettek voltak a gazdák, de nem csak a gazdák, mi nem fesztivál árakat alkalmazunk, hanem egy teljesen bárki által megfizethető árakat, és talán ezért is sikeres a rendezvényünk, valahogy ez nálunk így alakult ki. Általában egy fesztiválon mindig emelt áron adják. Nálunk teljesen normál árakon, és én az arcokon csak elégedettséget láttam, ez valószínűleg az ár miatt is volt, de az eladott mennyiséget tekintve még inkább.
Meddig lesz nagykörű cseresznye a piacon?
Nagykörűnek az a sajátossága, ez most már évek óta tapasztalat, hogy nagyon el tud nyúlni a szezon. Ez most a termőhelyi adottságból vagy a fajta gazdagságból ered, ezt nem is tudom biztosan, és abba bízom, hogy elmúlt évekhez hasonlóan, hogy rendeződik a piac, az ár, és hogy nagykörűi cseresznye még fán lévő része egészen jó áron fog elkelni.
Szokás szerint rengeteg érdeklődőt vonzott a fesztivál.
Bajba vagyok ezzel a kérdéssel, hogy szokás szerint, mert minden eddiginél több vendégünk volt, de a tendencia az az eddigieknek megfelelő volt, hogy egyre népszerűbb a rendezvényünk. Néhány barátommal, ismerőssel, termelővel, vendéggel már kiértékeltük a tegnapi eseményt, és abban megegyezett mindenkinek a véleménye, hogy minden idők legjobb fesztiválja volt. Amikor már több mint 15 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, előtte mindig egy ilyen fesztivál képe lebegett, hogy amit most láttam először maradéktalanul, jöttek az emberek, és jöttek, és jöttek, és nem fogytak el, és kosarakkal jöttek, és nagyon nagy volt a vásárlási kedv, és csupa mosoly volt. Nehéz ezt megsatszolni, meg talán káris számokat mondani, de átlagos becslés, hogy az a jövedelem vagy pénzösszeg, ami ezen a hétvégén befolyt nagykörülbe, azt nagyon-nagyon sok pályázaton tudnánk elérni, és azt gondolom, hogy ez a formája a legigazságosabb, mert aki dolgozott, aki termelt, aki vállalkozott, aki felkészült, azoknak jutott ugye ez a bevétel, és ez mind olyan család, illetve vállalkozás, aki tervez, aki gondolkodik, akit ez a tapasztalat, ez az a tegnapi sikerélmény, ez további munkára és gondolkodásra fog sarkan.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
35. jubileumát ünnepelte a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége, azaz a Gabonaszövetség, amelynek új elnöke székfoglalójában elsőként a piaci viszonyokat elemezte. Berkes Gábor, a Gabonaszövetség új elnöke Nagy Margitnak beszélt a témáról.
A Gabonaszövetség mindig is azt a irányvonalat képviselte, hogy minél kevesebb beavatkozás történik egy piac működésébe, közép és hosszú távon annál hatékonyabban tud működni, és annál jobban tudnak egymással dolgozni a piac szereplői. Jelen pillanatban, és megértve azt a szándékot, és azt a termelői véleményt, termelői érdekeket, amit ez a döntés képvisel, az ukrán gabonák eredet alapján történő tiltása Magyarországról, ez egy olyan intézkedés, ami a piac szabad működését nem segíti, sőt gátolja. Sokkal jobban egyetértünk azzal a irányvonallal, ami mindenféle gabona és olajos magot azt a minősége alapján kategorizál és különböztet meg. Miniszter úr nyilatkozott, hogy a jövőben ezt a magyar agrárkormányzat is úgy képzeli el, hogy minden Magyarországra beérkező termék, legyen ez Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, teljesen mindegy, hogy honnan, megfelelő minőségben kell, hogy ide érkezzen, mindenben meg kell feleljen a magyar és az EU szabályozásoknak, ezekkel az árukkal lehet szabadon kereskedni.
Pedig azt gondolná az ember, hogyha nem érkezik be az ukrán gabona, nagyobb teret és nagyobb piaci lehetőséget kapnak a hazai termesztők.
Jó lenne, hogyha ez így lenne, világkereskedelmi rendszerben veszünk részt. Például a mi célpiacainkra, legfőképpen az olasz piacra, az ukrán gabona megtalálja az útját, de az ukrán gabona elsőben így jobban reflektor fényben, de régiós versenytársaink is vannak, szerbek, horvátok, románok, akikkel szintén a magyar termelőknek versenyezni kell. Visszatérve az előbbi kérdésre, az ukrán gabona már kiváltotta a magyar kukorica egy jó részét például olasz irányba, tehát rajtunk keresztül megy, ha nem vasúton, akkor tengeri kikötőkön keresztül megtalálja a helyét azokra a piacokra, amikre a magyar gabona is kalkulálna. Tehát jelen pillanatban amúgy ár alapján sem tudna bejönni Magyarországra az ukrán gabona, és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten rövid távon segíti a magyar termelőket, de közép és hosszú távon valószínűleg nem, és a célpiacainkat pedig így is el fogják érni.
Hogy állnak a digitalizációval? Ez is egy olyan téma volt ezen a konferencián, ami sarkalatos kérdése a modern termelésnek.
Mivel mi itt a kereskedők, malmok, gabonafeldolgozók, takarmánygyártók szövetsége vagyunk, próbálkoztunk ilyen nagyon egyszerű dologgal, elektronikus dokumentumhezel és elektronikus aláírás témájával, míg Romániában 80-85% az elektronikus aláírás és az elektronikus dokumentumhezel és aránya az nálunk sokkal-sokkal kevesebb. Ez egy hatékonysági kérdés.
A magyar gazdák nem rugalmasak, nem nyitottak az újra?
Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a magyar gazdák nem nyitottak, sőt, nagyon sok területen igenis innovatívak. Tapasztalat mondatja velünk azt, hogy valamiért a digitalizáció ezen vonalával kapcsolatban van egy ellenállás. Nem tartják elég megbízhatónak, hiába ezek tanúsított eljárások, amiket a bíróságon is ugyanúgy lehet egy ilyen elektronikus aláírást bizonyítékként használni, mint egy saját kezi aláírást.
Hogy próbálják ezt orvosolni, hiszen az idő, meg a piac, meg az élet elmegy mellettük akkor?
Ki kell kell dolgoznunk azt, hogy hogy tudunk ezen változtatni. Elkezdtünk tájékoztatókat küldeni a termelőknek, vagy saját cégünk kifizette volna ennek a használati díját, 10.000 forintos nagyságrendről beszélünk. Két évig kifizettük volna ezt azon termelők helyett, akik beléptek volna, de még így sem volt rá igény. Bonyolult a rendszer, nem akarok még egy jelszót megjegyezni. Ilyen kommentek jöttek, most talán mint a szövetség összes tagja ki tudunk dolgozni egy olyan közös megoldást, vagy ismeretterjesztést, amivel meg tudjuk győzni, vagy együtt dolgozni egy termelői érdekképviselettel, akár az újra szerveződő Nemzeti Agrárkamarával, akkor fogunk tudni ebben lépést elérni.
20. születésnapját ünnepelte a 69 magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A két évtized tapasztalatairól, sikereiről kérdezte az Ernyő szervezet vezetőit Ternovác István.
A Vajdasági Magyar Gazdaszervezeteket Tömörítő Szövetség 20 éve azzal a céllal jött létre, hogy segítse a gazdatársadalom boldogulását. Hallottuk Nagy Miklós elnöktől.
Hogy a vajdasági magyar termelőknek segítséget nyújtsonak a mindennapi élethez vagy a tevékenységhez szükséges dokumentációknak az elkészítésében, a szükséges kommunikációba, amit a minisztériumokkal, a tartománytitkársággal le kell, hogy folytassanak, ebbe igyekezett segíteni a szövetség. Egész Vajdaság magyar a vidékét lefettük, és most 20 falugazdászunk dolgozik Vajdaság területén. Ez a 20 falugazdász a múlt évben közel 14.000 termelővel tartotta a kapcsolatot, közel 40.000 ügyfélfogadást regisztráltak a falugazdászaink, ami azt jelenti, hogy a termelők 3-4 alkalommal igénybe veszik éves szinten a falugazdásznak a szolgáltatását.
Tomik Nimród a topolyai gazdákat képviseli a szövetség elnökségében.
Néhány évvel ezelőtt elhangzott a közgyűlésen, hogy legalább akkor a szükség van egy jó falugazdászra, mint egy papra, hiszen rengeteg sok papírmunkával jár most már a mezőgazdaság, tehát nem az van, mint 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt, hanem rengeteg papírmunkát kell. És most az utóbbi évben a számítógépet, telefonon keresztül kell intézni az ügyeket. Nagyon sok idős termelő van, aki ezt nem tudja csinálni, és a falugazdászok azok, akik ebben segítenek. A pályázatírásokban is nagyon sokat segítenek, tehát tudunk támaszkodni, és ők fölkészültek egymás között is, gyorsabban áramlanak az információk, hiszen minden egyes településen más problémával küzdenek, és hogyha beérkezik egy-egy olyan egyedi kérés vagy egyedi probléma, akkor csak az egész hálózaton belül ők kommunikálnak egymással, és sokkal gyorsabban tudnak megoldani problémákat, illetve megoldást kínálni egy-egy gondra.
A 13 egyesület által alapított szövetségnek ma már 69 tagszervezete van. Közben a tevékenységi kör is bővült, mondta az elnök.
Ahogy változott a helyzet, ahogy megkívánta a mezőgazdasági termelés, mi ahhoz idomítottuk a terepi munkánkat is. Különböző rendezvények szervezésével a termelőket megpróbáljuk közelebb hozni a életbe szükséges változásokhoz, hiszen állandóan változik a világ, állandóan változik a mezőgazdasági termelés is, és nekik meg kell küzdeni a klimatikus viszonyoknak a változásával. Ugyanakkor pedig jönnek az új technológiák is, hiszen az elmúlt időszakban egy nagy digitális boom következett be a mezőgazdaságban, és minden oldalról egy óriási adatbázis feldolgozására alkalmas eszközöket kínálnak a termelőknek, aminek a kezelését, bár azt a minimálisat, hogy tudják használni ezeket a mai modern eszközöket, azokat próbáljuk a részükre hozzáférhetővé tenni, és próbálunk még segíteni utána az adatfeldolgozásba is. Kialakítottunk Zentán egy digitális oktatóközpontot, ahol erre témára próbáljuk a termelőket képezni, ugyanakkor pedig egy borlaboratóriumot is, hiszen abba a témakörbe pedig a borászoknak kell segítség, hogy a terméknek a minősége, amit piacra dobnak, tehát mint egy vajdasági helyi terméket, az elérjen egy minőséges európai színvonalat.
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a kezdetek óta társszervezője a Kárpát-medencei Magyarság Magyarok Kenyere programjának, tette hozzá Nagy Miklós.
Minden évben megszervezzük a Magyarok Kenyere program keretein belül a buzadományoknak az összegyűjtését, és ezeknek az adományoknak utána lisztreváltása után szétosszuk 33 rászoruló gyerekekkel foglalkozó szervezet között. Kettő ösztöndi programunk is fut párhuzamosan. Mindig azt nézzük, hogy ezek a személyek, akik ösztöndíjban részesülnek, itt lévő mezőgazdasági egyetemén, főiskolán, alapképzésen vagy mesterképzésen tanuljanak, hiszen a lényeges dolog az, hogy minél többen kapjanak még olyan képzést, ami önnekik a további munkáikhoz nélkülözhetetlen.
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége számára a legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy miként győzze meg a fiatalokat arról, hogy maradjanak a szülői gazdaságon. Ebben a szerb állam segítségére is számíthatnak, folytatta Tomik Nimród.
Az állam is az utóbbi években elég sokat tudott segíteni. Akár hogyha szentőföldi növénytermesztésre gondolunk, akkor olyan támogatásokat adnak neki, ami szinte már európai szintű. Ezeket a támogatásokat persze le kell igazolnunk, amivel nincs semmi problémák, és itt jönnek egy újra a falugazdászok, hogy ők ebben nekünk tudnak segíteni, tanácsokat adni, és ha nehéz is a helyzet, alakul át folyamatosan a mezőgazdaság, láthatjuk azt, hogy nagyon sok kisgazdaság tűnt el az elmúlt években vagy évtizedekben, és egyre, ahogy látjuk, az állattenyésztés is egyre nehezebb helyzetben van, és egyre többen adják fel. Ez azért is van, mert elöregedik a mezőgazdasági termelőknek az átlag életkora ugye egyre magasabb, kevésbé szeretnek az emberek hétvégéken is dolgozni, minden nap dolgozni, és emiatt is lett egyre kevesebb az állattenyésztő. A szántóföldi növénytermesztésnél, ahogy említettem, ott jó támogatásokat tudnak adni. Gond az, hogy ha valaki fiatal emberként és a fölmenői családja nem foglalkozik mezőgazdasággal, ő nem tud belefogni. Tehát olyan hatalmas összegek kellenek itt, gépek, földek, ami több százezer eurót tesz ki. Tehát csak azok az életképes gazdaságok most, ami apáról fiúra szállnak, vagy nagyszülőről unokára. Ezek tudnak megmaradni, egyrészt a tapasztalat miatt, és másrészt pedig, ahogy említettem, a hatalmas nagy összegek miatt. Azt láthatjuk, hogy akár a hölgytermelőknél különböző kedvezmények vannak, kamattámogatások vannak, és a 40 év alatti gazdák is plusz tudnak vagy pályázni, vagy még kedvezőbb hiteleket fölvenni. Tehát próbálják itt segíteni a fiatalabb gazdákat, és kevésbé vonzó szakma most a mezőgazdaság, sokkal jobb egyébként egy irodában bent dolgozni. És én szerintem ez az egyik oka annak, hogy előregedik a társadalom, és a fiatalok pedig nem látnak benne olyan kihívást, holott megjegyzem, az én megítélésem szerint az egyik legszebb szakma a mezőgazdasággal foglalkozni.
20. születésnapját ünnepelte a 69 magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöldősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!